Ha ki tudod nyitni a Bibliádat, ki tudnád Ézsaiás 6-nál. Ézsaiás 6. És köszönjük ezeket a friss bátorításokat az igéből. És tényleg jó mindannyiótokat látni. Nagyon-nagyon örülünk Isten munkájának bennünk és köztünk. És itt Ézsaiás 6-ban egy áttörésről fogunk olvasni. Olyasmi áttörésről, amiről Gabi is beszélt, Eliott is beszélt, hasonlóról valamilyen szinten, és egy olyan szellemi áttörésről, ami nélkül zombik vagyunk. Tudod, mi az a zombi? A zombi az egy ilyen... Gyere, Dani, mutasd meg, milyen ez a zombi. Jó, gyere, mutasd meg, milyen ez a zombi. Így van, tehát így van. Nézzétek meg, fényképet lehet csinálni. Még egyszer, Dani, a zombit. Így van. A zombi az egy élő halott. Oké, tehát a zombi... Halott, aki mégis jár és él, és köszönjük szépen. Nincsen vérkeringése. Köszönjük. Dani, rosszat fogok álmodni. Így van, tehát zombik leszünk. Vagy zombik vagyunk, és Ézsaiás prófétának ez az áttörésről itt a 6. fejezetben olvashatunk. És a helyzet az volt, hogy ekkor ő már javában prófétált. Tehát általában a prófétai elhívások és az áttörések azok a prófétai könyvek elején vannak, Jeremiásnál, Ezékielnél, legalábbis az első fejezetben ott van. Az elhívás. Ézsaiásnál a 6. fejezetben. És ez vigasztaló, nem? Tehát amit Eliott mondott, hogy szolgál, és aztán rádöbben valamire. És még sokszor rá fog döbbenni valamire. Hogy mi is rádöbbenünk sokszor. És sokszor fájdalmas a rádöbbenés. És azaz nem úgy történik a keresztény élet, hogy az elején tisztába vagyunk téve, és aztán utána nem kell, hogy újból és újból tisztába legyünk téve, hanem áttörések vannak. És mindjárt elolvasjuk ezt a fejezetet. Mikor újabb hívő voltam akkor, és olvastam könyveket, olvastam életrajzokat, vagy olvastam másféle könyveket, és elolvastam egy könyvnek a hátulját, egy keresztény könyvnek a hátulját, és ott van, ahogy a szerző elmondja, hogy küszködött az első 5 évében, a keresztény életében, 7 évében, 15 évében, teljesen mindegy, és aztán volt egy áttörés, és onnantól kezdve, tudod, úgy tűnt, mintha így megszűnt volna a küzdelem. Mintha lett volna egy szellemi áttörés az életében, és utána így minden frappáns volt, és minden csak így flottul ment. És akkor így mindig tűnődtem, hogy hát akkor nálam ez még nem történt meg, ez az áttörés, mert nem megy minden flottul. És aztán rájöttem, hogy ez nem így működik. Igen, vannak meghatározó események az életünkben, mint Ézsaiás életében, mindjárt elolvassuk. Igen, vannak áttörések, ugyanakkor Isten folyamatosan, újból és újból akarja hozni ezeket az áttöréseket az életünkbe. Ezek nem egyszer a múltban volt valami, hanem újból és újból és újból. Ami nem azt jelenti, hogy nincsen olyan a múltban, ami meghatározó volt. Tehát nem ezt jelenti. De hogy Isten az áttörések Istene. Ézsaiás 6. Abban az esztendőben, amikor meghalt Úzia király, láttam az Urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak fölötte, mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Kettővel az arcát fette be, kettővel a lábait, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Az ajtók küszöbei megrendültek a kiáltó hangjától, és a ház megtelt füsttel. Akkor azt mondtam, jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú népközt lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet a fogóval vett le az oltáról. Megérintette vele a számat, és azt mondta, íme, ez megérintette ajkadat, vétked el van véve, és bűnöd meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki azt mondta, kit küldjek el, és ki megy el nekünk. Én azt mondtam, íme, itt vagyok én, küldj el engem. Mennyei atyánk, itt vagyunk a te jelenlétedben. És tudjuk, hogy a te igéd szent, és drága, és értékes. És hogy szent helyen állunk, mert te itt vagy. Hagyd tegyünk félre minden zavaró tényezőt, hagyd tegyük félre a sarunkat, hagyd vegyük le a sarunkat, hagyd ismerjünk fel téged ezen a helyen. Hagyj fogadjunk egy kész szívvel el tőled. Ma este végez, vagy ma délőtt végezd a munkádat köztünk. Amen. Amen. Izsaiás számára megrendítő volt ez a látomás, amit megélt. Megrendítő, olyan, ami a földre vitte, olyan, ami felszabadította, és olyan, ami szabaddá tette. Hogy egy olyan életbe éljen, és járjon, amilyenbe soha korábban nem tudott volna. Csalódást élt meg, kötelekből való megszabadulást, és felszabadulást. És csak végigmegyünk ezen a pár versen, és csak néhány gondolatot fűzök hozzá. Néhány gondolat köré csoportosítjuk. És alkalmazzuk az életünkre. Így indul, hogy abban az esztendőben, amikor meghalt Uzzia király, láttam az urat magasra emelt trónon ülve, és palástja betöltötte a templomot. A prófétának ez a látomása Istenről, aki egy hatalmas trónon ült. Ez abban az esztendőben történt, mikor a király meghalt. Uzziás király Izraelben 55 évig uralkodott. Uzziás király alapvetően egy Isten szerint való király volt. Uzziás király uralkodása békességet, bővölködést és nyugalmat hozott Izrael életében. Egy kicsit olyan volt, hogy Uzziás él, akkor mi rendben vagyunk. Uzziás uralkodik, úgyhogy békesség van az országunkban, és kiszámíthatóság. Jó, hogy Uzziás él. És Isten megengedte, hogy Uzziás meghaljon. És a halálának évében történt az áttörés Izsaiás életében. És csak erre akarom vonni a figyelmünket, erre az egy dologra itt, hogy Isten a körülményeink Istene is. Tehát nem csak, hogy Isten Istene az életemnek, vagy Istene a belső életemnek, hanem Isten Istene az összes részletnek a világegyetemben, és az összes részletnek az életemben. Ez egy hatalmas dolog, ha ezt megértjük. Hogy minden egyes részlet az életemben Isten kezében van. És egy olyan tragédia, mint Uzziásnak a halála, is Isten kezében van. És aztán a jó dolgok is Isten kezében vannak. Az anyagi életem is Isten kezében van. A munkahelyem is Isten kezében van. A főnököm is Isten kezében van. Például a könyve azt mondja, hogy a királynak a szíve az Isten kezében van. A királyoknak, a miniszterelnököknek, az államfőknek, a főnököknek, mindenkinek a szíve Istennek a kezében van. Mert Isten szuverén Isten, mindenek felett uralkodó Isten. Isten uralkodik az oroszlán felett, és az ő ásítása is az ő kezében van. És a legapróbb egysejtű felett is. És ő ural mindent. És ezt nehéz megértenünk, de a Biblia erről beszél. Hogy megértjük azt, hogy Isten a mi atyánk, és az életemben semmi sem véletlen. Semmi, ami történik, nem véletlen. Hanem Istennek van egy terve, amelyeket most nem látok ugyan, és nem értek, de Istennek van egy terve. Ha ezt nem értem, és sokszor nem értem, akkor küzdeni fogok a körülményeim ellen, az életem részletei ellen. Úgy fogom élni az életemet, hogy azt gondolom, hogy az életem részletei ellenem dolgoznak. Hogy Uzziás meghalt, és ez ellenem van. De nem. Az életünk részletei, mivel Isten kezébe van, aki a mi atyánk, mellettünk vannak. Értünk vannak. Még akkor is, ha most nem értem, hogy miért, de egy nap meg fogom érteni. Ez a teológiai kifejezés, amit használnak a teológiában, ez az, hogy Isten gondviselése. Nem gondoskodás, hanem gondviselése, mint providenciája. Nem erről akarok beszélni kifejezetten ma, csak érinteni akarom. Ez azt jelenti, hogy Józsefet eladták. Azt mondták, hogy öljük meg. És aztán ott volt az egyik testvér, és azt mondta, ne öljük meg, hogy ne tapadjon az ő vére a kezünkhöz. Csak dobjuk a kútba. Nem véletlen, terv. Józsefnek ott a vihar közepén az egész úgy tűnt, hogy wow, Isten, mit csinálsz? Kicsúszott az egész a kezedből. Te jó ég, hogy bírom összekaparni magam? És aztán véletlenül arra jött egy karaván. Véletlenül eszükbe jutott, hogy adjuk el. Aztán véletlenül Pótifár házába került. Aztán véletlenül Pótifár felesége hamisan vádolta őt. Egy hamis vádlás. Sem esik ki Isten uralma alól. Ő uralkodik a részletek felett is. Ő Isten a körülményeink felett is. És aztán börtönbe kerül József. És aztán a börtönben szolgál. És aztán a börtönben József, amint szolgál, előléptetik. És aztán megfejti az álmokat. És aztán kikerül a, melyik kerül ki, a sütőmester, segítsetek nekem. A pohárnok, köszönöm szépen, a pohárnok. És József azt mondja, emlékezz meg rólam, amikor kikerülsz a börtönből. És úgy fejeződik be az a fejezet, hogy a pohárnok elfelejtkezett róla. Úgyhogy József rohadt a börtönbe, még 2 évig. Mert így tökéletes Isten nagyobb terve. Mert Isten nagyobb terve az, hogy Isten nagyobb módon használja Józsefet, mint ahogy elképzeli. El kellett felejtkezni róla. Bizonyos esetekben el kell felejtkezni rólam. El kell felejtkezni rólad. Mikor nem kapjuk meg azt a tapsot. Mikor úgy tűnik, hogy teszünk dolgokat, és nincs gyümölcs. mikor úgy tűnik, hogy szeretünk, de nincs viszonzás. Vagy helyette bántás van. Ha Isten ezt nem éri megcsinálni, ez felesleges. Várjál. Isten mindig a maga idejében szépen teszi a dolgokat. Prédikátor 3-ban maga idejében csodálatosan teszi a dolgokat. És ez történt Ézsaiásnál, hogy a legnagyobb jó akkor jött be az életébe, amikor a legnagyobb rosszat megtapasztalta. És tudom, hogy vagyunk így sokan. Tudok a közösségben emberekről, akiknek az áttörés akkor jött, amikor hallották a rossz hírt az orvostól. Az áttörés akkor jött, amikor az életükben, a kapcsolatukban volt egy törés. Az áttörés akkor jött, mikor valami olyan történt, ami rossz. Nyugodhatunk, bízhatunk Istenbe. Ő a részletek Istene. Ő a legapróbb részletek Istene. És nincs véletlen. És van egy jó terv. Oké, úgyhogy itt van Ézsaiás, és ez előkészíti az áttörést. A részlet, az életünk részletei előkészítik az áttöréseket az életünkben. Úgyhogy, ahogy előre nézünk az életünkbe, ne úgy gondolkodjunk, hogy öcsém, minden rendben lenne az életemben, ha csak nem lenne ez és ez, ami sajnos ellene munkálkodik az életemnek. Nem munkálkodik ellene, melletted van. Még ha nem is értjük, hogy. Aztán utána Ézsaiásnak ott van a kijelentése és látomása Istenről, angyalokról, szeráfokról, ilyen hatszárnyú angyali lények, akik hatalmasak, és betakarják az arcukat, és betakarják a lábukat, és kettővel repülnek, és az egyik kiállt a másiknak, és ez a templomban van ez a látomás. Szent, 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 a seregeknek az ura. Teljes az egész föld az ő dicsőségével. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen. Nekem volt. Voltak olyan imasétáim, ahol dicsértem Istent, és csak jött a felfedezése annak a Szent Szellem által az igén keresztül, hogy az egész föld telve van Isten dicsőségével, és nyomorult, szerencsétlen alaknak éreztem magam abban a pillanatban, aki össze-vissza beszél mindenről, össze-vissza szúrja az életét, hogy wow, Isten csodálatos, és telve van a föld az ő szerelmével, telve van a föld az ő dicsőségével. Wow. Amikor a lelkünk megtapasztalja Isten jelenlétét, amikor a lelkünk szent földre lép, és hagyd mondjam ezt, Isten szent. Isten nem közönséges. Aki azt gondoljuk, hogy Isten jelenlétében emberek csak csacsogtak, akkor tévedünk. Isten, amikor ott volt Isten jelenléte, befogták a szájukat. Kigúvadt a szemük. János apostol, mint holt, összeragyott. Jelenések egyben. Pedig ismerte Jézust. Szemtől szembe látta őt itt a földön. A kebelény nyugodott, de Isten jelenléte lesújtotta őt. Volt Péter, hogy csacsogott Isten jelenlétében, amíg... Ja, de... Tudunk ilyet, de általában nem ez. És ez jó nekünk. A szentség jó. A szentség rádöbben. Kicsin voltunkra. És ha van valami, amire rá kell döbbenünk, az, hogy milyen kicsik vagyunk. Ha van valami piszkos, egészséges a lelkünk számára, a szellemi életünk számára, az, hogy mennyire szöröncsétlenek vagyunk. Erről lehet beszélni. Biztos, hogy benne, hogy Ézsaiás is beszélt erről. Egy másik dolog Isten jelenlétében lenni. És azt megízlelni. Isten nagyságát, Isten csodálatos voltát, Isten hatalmát, Isten szentségét. És azt a fájdalmas ébredést. Nem tudom, hogy volt-e neked ilyen, nekem szokott lenni. Hol voltam én eddig? Nem tudom, hogy értitek-e. Mit csináltam én eddig? Milyen Istenben hittem én eddig? Miről hablatyoltam én eddig? Oké, és ez a másik. Tehát az egyik, hogy Isten a körülményeinknek az Istene is, a másik az, hogy csalódnunk kell magunkban. Csak csalódnunk kell magunkban. Hogy ez a legjobb dolog, ami történhet veled meg velem, az, hogy ott vagyunk, és azt mondjuk, hogy öcsém, csak fájdalmas rádöbbennem, hogy úgy élem az életem, hogy én vagyok a világ közepe. Pedig Isten az. Vagy, Ézsaiásnál ez volt, felkiáltott, jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakozom. Mit mond Ézsaiás? Jaj nekem, mert hülyeségeket beszélek, jaj nekem, mert a nyelvem, az ajkam nem szent dolgokat szól, nem Isten szerint beszél, hanem ostobaságokat hordok össze-vissza. Jaj nekem, mert és rádöbbenek arra, hogy elmulasztottam lehetőséget, rádöbbenek arra, hogy nem úgy éltem, ahogy kellett volna, rádöbbenek arra, hogy távol voltam lelkemben Istentől, és itt rádöbbenek arra, hogy milyen bűnös vagyok, milyen bűnnel teli ember vagyok. És annyi mondjam ezt, hogyha ez nincs ott újból, és újból, és újból, és újból, akkor nem lesz szellemi áttörés, csak valami hiányozni fog. Annak az újból és újbóli felismerése, hogy jaj nekem. Fájdalmas csalódás. Nyilván ezért van az, hogy csak nem akarunk ezen keresztül menni. Azért van az, hogy megpróbálunk minden módon megvédeni a lelkünket, és azt mondjuk, hogy jaj neki. Ezért van az, hogy megítélünk másokat. Sokszor azért van az, hogy mi különnek állíthassuk be magunkat. Ez behoz egy ilyen, mikor csalódunk magunkban, akkor ez behoz egy ilyen azonosságválságot. És most értve itt a régi azonosságunkat. Úgy érezzük, hogy darabokba vagyunk. Ki akar csalódni? Ézsaiás, mennyi ide profétálsz? Hány üzenetet adtál át Istentől? És most rájössz, hogy jaj neked. Ez nagyszerű. Nagyszerű. Eli, szolgálsz az emberek felé, és rájössz, hogy jaj neked. Nagyszerű. Nagyszerű. Szolgálsz 30 éve? Gyülekezeteket alapítottál, és rájössz, hogy jaj neked. Nagyszerű. Nagyszerű. Mert hogyan bízhatnék teljes szívvel Istenben, ha nem csalódtam még magamban. Ha még önmagamban bízok, valamilyen módon azt gondolom, hogy mégis az én erőm, mégis az én ügyességem, mégis az én tehetségem, mégis én, Mégis én, és Istennek hoznia kell a fejszét, és használja a körülményeket, és használja a Szent Szellemet, és használja az igét, és használja a bukásainkat. És hozza azt a fejszét, ami erre az én életünkre nek a nyakára ráteszi az élét. Ahol azt mondjuk, hogy jaj nekem, és valami megtörik. A mi természeti életünknek a gerince, az önerőnknek a gerince, a saját képességeinknek a énközpontúságunknak a gerince. Csak tudd, hogy a Bibliában, hogy végigmegyünk, mindenkivel, akit Isten használt, ez megtörtént. Mindenkivel, kivétel nélkül. Meg kellett történnie. Megtörtént Jézus 12 apostolával, hogy mind elhagyta Jézust a keresztnél. Jaj, ennyi, fiú. Nem voltatok elég erősek? Még imádkozni sem tudtatok egy órácskát. Hihetetlen. Még egy órácskát sem tudtak imádkozni. Nem. Isten terve, hogy ők becsődöljenek. Azért, hogy aztán ne bízzanak magukba. Mert innen jön a felszabadulás. Innen jön a felszabadulás. Péternek csalódnia kellett magában. Péternek buknia kellett, úgymond, megtagadta Jézust. És Péternek csalódnia kellett, hogy ne bízzon magában többet. El tudjátok képzelni Péter apostolt, amint miután Jézus cserben hagyta, Jézust megtagadta, és hogyha nem tette volna ezt, akkor utána van egy Péter apostol, aki eléggé tele van magával, eléggé azt gondolja, hogy azért, azért vagyok valaki, Jézus kiválasztott engem, azért az én kezembe adta a kulcsokat, meg azt mondta, hogy te vagy Péter, ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, az én hitvallásomra építi fel az egyházamat. Azért vagyok valaki, úgyhogy Péter megjelenik a gyülekezetekbe, Péter megjelenik az apostolok cselekedetekbe, és azért eléggé úgy tudni, hogy hát Péter. Tudod, az a gyerek, aki úgy felnézhetünk rá, ő is felnéz magára. Nem. Péter egy alázatos szolga. Most olvastam, azt hiszem tegnap, 2 Péter 1, így kezdődik. Péter Jézus Krisztus szolgája. Így kezdődik, Jézus Krisztus szolgája. Péter csalódott magába, nem egyszer, nem kétszer. És mikor megjelenik Péter, akkor tudja jól, nem az ő fenekéből süt a nap. Tudod? Nem ő találta fel a spanyol viaszt. Megjelenik Péter, tudja jól, nem az ő ötlete volt, nem ő hívta el magát, nem ő nagyszerű, nem ő erős, nem ő képes, nem ő alkalmas, nem ő büntelen, hanem Jézus. Fájdalmas csalódásokon, önmagunkban való csalódásokon keresztül. Isten nem fog megkímélni ettől, és nem is kell, hogy megkíméljen, mert ez jó nekünk. Helyre tesz minket. Péternek csalódnia kellett önmagába, hogy ne bízzon önmagába. Péternek csalódnia kellett önmagába, hogy másokat meg tudjon érteni. Kellett volna egy olyan Péter apostol, aki azt mondja, hogy Rózsa, hallom, hogy mit mondasz, de én nem értem. Miért nem lehet csak egyszerűen hinni Istenben? Én nem értem, Rózsa. Most mit kell kételkedni? Miért nem tudod csak összeszedni magad egy kicsit jobban? És vannak ilyen keresztények, nem? Tudod? Miért nem tudod csak, Peti, hát csak döntsd el, és akkor eldöntötted. Nem így van. Eldöntötted, és akkor az úgy van, eldöntötted. Péter ezt utána már nem mondta így. Mert ő már eldöntötte, így van, hogy nem fogja megtagadni. Én veled börtönben is kész vagyok, hogy a börtönbe is veled menjek. Aztán rájött, hogy ez nem úgy működik. Jézus a kőszikla, én pedig homok vagyok. Jézus a hűséges, én pedig nem. És amikor Péter beszélt valakivel, akkor azt mondja, értem, hogy mit mondasz, értem. Értem. Hogy mondjak valamit, Isten az én életemben is munkálkodott, a tiédben is fog. Isten formálni akar bennünket, és olyan embereké akar formálni, akiket használni tud. Még inkább olyan emberekké, akik ismerik őt. És ennek része az, hogy csalódnunk kell önmagunkban. Oké, de nem ér itt véget a sztori, mert mikor Ézsaiás kimondja, hogy jaj nekem, akkor 6. versben azt mondja, hogy jött az, egy szeráf, és nem tudom, hogy lehetett-e hallani a hatalmas suhogását a szárnyának, és hozott az oltárról, az égő áldozati oltárról egy fogóval a kezében egy izzó szenet, ami ott volt az oltáron. És fogja és Ézsaiás szájához érinti, mert azt mondta, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és jön a kijelentés. Vétked elfedeztetett, a bűnöd megbocsátatott. És nem is tudjuk, hogy ez Ézsaiásnak mekkora evangélium örömhír volt. De kicsit tudjuk, mert ez egy olyan dolog, ami a mi életünkben is folyamatos megtapasztalás kell, hogy legyen. Csak úgy, hogy az önmagunkban való csalódás, ugyanúgy a kegyelmet folyamatosan meg kell tapasztalnunk. Nincs nagyszerű dolog, mint amikor a csalódásunk közepette, vagy önmagunkra hányjuk a hamut, ahogy zsákruhában járunk, ahogy úgy érezzük, hogy elrúgtuk a pöttyöst, és nem elsődjére, nem másodjára, hanem 865 ezeregyére. És nem kellene többé közöm, hogy közem legyen Istenhez, nem kellene, hogy többé használjon. És aztán jön a felismerés. Az ige. Teljesek vagyunk a Krisztusban. Kolossé 2:10. Nincsen károsztatás a Krisztusban. Róma 8:1. Oké. Senki nem szakíthat el minket az ő szeretetétől. Róma 8:38-39. Mennyei helyeken ülök. Efézus 2:6. Meg vagyok áldva minden szellemi áldással. Efézus 1:3. A bűneimről többé nem emlékszik meg. Zsidók 10:17. És ahol bűnöknek bocsánata van, ott többé nincs bűnért való áldozat. Elvégeztetett. János 19:30. Ketté nyílt a kárpit, és szabad menetelünk van. A kegyelemnek a trónjához bátran, bátorsága, Zsidók 4:16. Szavak, amelyeket nem érdemlünk, valóság, amit nem érdemlünk. És az a feszültség, ami bennünk van, ott, abban a pillanatban. Nem azért, mert tettem valamit, nem azért, mert jobb vagyok, nem azért, mert más vagyok, hanem azért, aki Krisztus. Wow. És ez történt Pál apostollal is, Római Levél 7. fejezetében. Ahogy már 20 éve hívő. És aztán írja a római levelet, és beszámol a küzdelmeiről Róma 7-ben. Hogy amelyet én, amit én tenni akarok, azt nem teszem. Amit én nem akarok tenni, azt teszem. Megtalálom azt, hogy a bűn megvan bennem. És a 24. versben felkiált, ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadíthat meg engem ez halálnak a testéből. És ez fordulópont, mert mondhatnám azt, hogy ó, te nyomorult ember! Vagy mondhatnám azt, hogy én azért vagyok ilyen, mert a szüleim, ahogy neveltek, a genetikájuk, a döntéseik, milyen nyomorultak ők, és hát ezért vagyok én is nyomorult. De nincs nagyszerűbb dolog, amikor ott van ez a felkiáltás, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda, szabadíthat meg, és aztán folytatódik Róma 8:1, és tudjátok, hogy nincsen fejezet, felosztás az eredetiben. És úgy folytatódik, hogy nincsen károsztatás azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Kelj fel a poraidból, kelj fel a gyászodból, kelj fel az önostorozásodból, kelj fel a koporsódból. Szabad vagy, elvégeztetett, a harc meg lett nyerve, győztél, és győztes vagy te is, és a Krisztusban vagy, és a kegyelem nagyobb a bűnödnél. Róma 5:20. Hogy a kegyelem, ahol a bűn megnövekszik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Róma 5:20. Ahol a bűn megnövekszik, és Pál ezt tapasztalta, és Ézsaiás tapasztalta, és Mózes tapasztalta, és Dávid tapasztalta, és mi is tapasztaljuk. A bűn megnövekszik, és a bűnnek a zsoldja a halál, de nincs vége a sztorinak. Jézus miatt a kegyelem sokkal inkább bővölködik. És a görög szó az, hogy hiperbővölködik. Hogy Isten kegyelme az nem csak, hogy elég, hogy Isten nem csak egy akkora ajándékot ad, és itt van Mimi, és Miminek van a bűne, és a bukása, és a szerencsétlensége, és Isten nem csak, hogy azt mondja, rendben, Mimi, ekkora a te bukásod, úgyhogy ekkora az én kegyelmem, meg vannak bocsátva a bűneid, és menj tovább bátran. Hanem ekkora a te bukásod, és az én kegyelmem, meg nem érdemelt jó tettem feléd, meg nem érdemelt ajándékom feléd, bővölködik. Megszámlálhatatlanul. De nem csak, hogy bővölködik, hanem hiper bővölködik még azon felül is. Jézus Krisztus végére mehetetlen gazdagsága, Efézus 3:8, végére mehetetlen gazdagsága. Wow! Erre szükségem van. Napról napra. Ahogy felkelek reggel, és lehet, hogy felkelek a poraimban és a hamuimban. Így van? 119. Zsoltár, 25. verse, lelkem a porhoz tapad. Én csak poros vagyok. Mint egy jó nyári napon, csak jó poros. Rám mászott a por. Ott van. Belepett a por. Poros. Poros az életem, poros a beszédem, poros a hozzáállásom, poros, csak poros, minden poros. És aztán ott van Istennek a kegyelme, amely. Úgyhogy ott van. Nagy. Így van, Jeremiás írónő 3. Figyelj még erre. Mert az ő kegyelme, hogy nincsen még végünk. Mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Napról napra megújul. Mi napról napra új az ő irgalma. Nagy a te hűséged. Nagy a te hűséged. Wow. Wow. Nem lehet a kegyelem
kiáltása, lüktetése nélkül egy valódi keresztény életet élni. A kegyelem íze nélkül. Krisztus keresztjének a vetülete az életünkre. Ahol csak minden más. Minden más, mint ahogy eddig gondoltam. Szeretem Zsófinak azt a dalát, legalábbis majd egyik Isten tisztelten jó lenne, ha elénekelnéd, hogy a mennyország másként lát téged. A mennyország másként lát téged. Tudod, más, más. Kezd el ízlelgetni, mint a fagyit. Tudod, és kezd el elfogadni. És ezért fontos az a csalódás. Mert az a csalódás megnyitja a szívünket Isten megújuló irgalma felé. Wow! Úgyhogy megérkeztem, helyben vagyok, szeretve vagyok, el vagyok fogadva. Oké, és befejezzük itt. El van törölve a bűnöm, és ugrál a szívem. Ott van ez a kiáltás, hogy nincsen károsztatás. Ott van. És persze ez mindez a hitünknek van célozva. Szeretnék, akartam erről beszélni, fogok valamikor erről beszélni, a hitről. Figyeljetek, ez Isten ajándéka számunkra, hogy megragadhatjuk Isten dolgait. És fogjuk, és megragadjuk, és felállunk. És a régiek elmúltak, és minden újjá lett. És most szabad vagyok. Szabad. Többé nem az enyém a dicsőség. Nem vagyok erős. Nem vagyok képes, nem vagyok alkalmas, tudom jól. Nem kellene itt lennem, nem kellene, de ez Isten ajándéka, és most szabad vagyok. Szabad vagyok arra, figyelj jól, szabad vagyok arra, hogy választ adjak Isten személyes tervére az életemben. Szabad vagyok arra, hogy járhassak Isten elhívásában az életemben. Szabad vagyok arra, hogy ne önmagammal legyek elfoglalva. Szabad vagyok arra, hogy bízzak a Szent Szellemben, hogy ő munkálkodik bennem és rajtam keresztül, és munkálkodik rajtam keresztül a szellemi ajándékokat, a Szent Szellem a saját ajándékait energizálja. Szabad vagyok, hogy egy olyan életet éljek, amelyet soha nem tudtam volna élni, mert megízleltem Isten kegyelmét és szeretetét, és újból felszabadított engem. Hogy többé nem én, hanem ő. Többé nem az érdemem, hanem az ő érdeme. Többé nem az én tetteim, hanem az ő tettei. És most szabad vagyok. Szabad ott vagyok, és tűnődök. Wow, Isten csodálatos, és megtaláltam a helyemet ő benne, és el vagyok fogadva, és a gyermeke vagyok, és terített asztalnál ülök. Igen, tehát Isten akarja, hogy újból és újból megízleljük, és megtapasztaljuk ezt. És most kezdek tűnődni, hogy most mihez kezdjek így a fennmaradó pár hónapommal, vagy évemmel, vagy évtizedemmel. Tehát most mihez kezdjek magammal? Mit csináljak magammal? Értem, ennél áldottabb már nem lehetek. Ha érted, ennél már nem. Ennél csak lentebb tudom vinni. Tehát ennél csak lentebb tudom. Mit tegyek? És akkor jön Istennek a Szent Szelleme, ami szól. És azt mondja, hogy kit küldjek el? Ki megy el nekünk? És ez egy olyan Egy olyan labda, amit le lehet csapni, amit bárki lecsaphat. De eddig nem tudtam volna lecsapni, mert túlságosan a körülményeimmel voltam elfoglalva. Nem tudtam volna lecsapni, mert túlságosan önmagam birkózásában voltam. És most itt van, kit küldjek el. Isten szíve megérintette az én szívemet. És azt mondjam, hogy hát Isten, tulajdonképpen én munkanélküli vagyok. Értve azt, hogy én nyugdíjba vonultam. Nekem mindig tetszett Pászor Brian, amit mondott, azt mondta, hogy amikor ő megtért, akkor nyugdíjba vonult. Wow, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az életem Isten kezébe van, az életem részlete az ő kezébe vannak, meg vagyok áldva, és ő megígérte, hogy mindent együtt munkálkodik az én... Tehát most elnézést, most akkor hova... Tehát most mit görcsöljek, hova görcsöljek? Most tényleg, most akkor mit csináljak? Üljek és malmozzak, és építsem azt, amit ő megígért, hogy épít. Vagy építsem azt, amiben ő bevon. Szóljon továbbra is az életem magamról. Továbbra is arról, hogy mi van velem, mi van az életemmel. Nem. És tudjuk mi, te is tudod, én is tudom. A szolgálat nem egy ilyen kezem hátra csavarása, és egy olyan szolgálnod kell. Hanem a valódi szolgálat, és ez az, amit Eli is érintett, az egy szellemi dinamikából jön, ami messze több, mint mi. Ahol egyre inkább, és nem teljes módon, hanem egyre inkább megtapasztaljuk azt a szabadságot, hogy az életem messze többről szólhat, mint önmagam. Itt vagyok, Uram, küldj engem. Itt vagyok, Uram, használj engem. Itt vagyok, Uram, itt van az életem, itt vannak az ajándékaim, amit adtál. Oké, és ezzel fejezzük be, hogy látás nélkül zombik vagyunk. Oké, tehát egy személyes látás nélkül zombik vagyunk. De éljük az életünket, de igazából zombi. Nincs egy iránya. És figyelj még erre. Mert ez egy hatalmas ajándéka Istennek, hogy az életednek lehet egy Istentől adott iránya, és ő használni akar téged azzal, amit adott neked. És ez egy hatalmas szabadság, hogy adott nekem ajándékokat, és használni akar. Figyelj, ott van a bölcsesség beszéde. Igen, ez az, hogy helyzetekben, szituációkban, mikor szólsz, akkor Isten bölcsességét szólt, Isten tanácsát tud szólni, Isten bölcsességét. Egy más nézőpontot tudsz behozni. Tudod, hogy mennyire szükség van Isten családjába arra, hogy embereknek legyen a bölcsességnek a beszéde. Ott van a bátorítás, a biztatás. Hogy egyszerűen elveszítjük azt, hogy önmagunkkal vagyunk elfoglalva, és az, hogy mit szól Mimi, hogyha oda megyek Mimihez, és megismerem őt jobban, és elkezdek vele közösségben lenni, és beszélgetni, és, vagy ott van, és lógatja az orrát, és önmagammal vagyok elfoglalva, és azt mondom, ő mit szól, én mit szólok, ki mit szól, hogy mit szól, kit érdekel. Csak lazíts, lazulj fel. Ember, ez nem rólad szól. Isten használni fog téged, amint lépsz. Ott van a bátorítás. Ott van a szolgálat ajándéka. Ahol egyszerűen Isten országában lévő praktikus dolgokban csak beleléphetsz, és egy szívvel teheted Istennek, és a szolgálat ajándéka. Ez egy fantasztikus dolog. Ott van a segítésnek az ajándéka. Ott van a tanításnak az ajándéka. Ott van a szervezésnek az ajándéka. És tudod, lehet, hogy nem is úgy tesszük ezt. Biztos vagyok benne, hogy nem úgy tesszük legtöbbször, vagy legtöbben, hogy mikor azt mondjuk, hogy látásunk van, személyes látásunk az életünkre, hogy ott van Konkolyász Évi, és Évi tudja, hogy így mi az ő látása az életére. És van egy ilyen 8, 16, 24 éves programja, hogy mi az ő látása. Így van, ez általában nem így megy. Van, akinél így megy, de a legtöbb embernél ez nem így megy. Hanem úgy megy, hogy Évinek van a szívében, és neked, és nekem, Isten által egy valamilyen irány, egy szívdobbanás, ahol Isten szívét megtapasztaltam irányomba és mások irányába, és van egy szívem emberek felé. Van egy szívem akár bizonyos emberek felé. Van egy szívem valamilyen dolog felé Isten országában, és Isten országán kívül, és van egy irányultság, és érzem, hogy az értékes, és az fontos, és lehet, hogy az számára nem értékes, és számára se, de számomra igen, mert ajándékom van benne. Úgyhogy lehet, hogy feltakarítok itt, és érzem, hogy ez értékes és fontos, mert van egy ajándékom, a szolgálat ajándéka. Tehát lehet, hogy meglátogatok egy beteget, és egy más valakinek ez semmi külcsi, vagy nem nagy érték, de úgy érzem, hogy nagy dolgot teszek. És ez így van legtöbbször. Vagy felhívok egy testvért, mert már régebben láttam, hogy bátorítsam is, és ott van bennem a Szent Szemnek az a bizonysága, hogy ez értékes dolog, mert ő értékes. És ez egy nagy dolog. És neki ez örömet okoz. És nekem is örömet okoz. Kölcsönösen áldás. Mert használom az ajándékomat. És lehet, hogy nem egy hosszú távú terv, de mégis azt mondhatom, hogy egy személyes látás. Mert azt mondom, hogy érzem, hogy Isten ebben használ. Érzem, hogy ez, amint teszem, megtapasztalom Isten jelenlétét. Úgyhogy csak van egy látásom, hogy az életemben e felé megy, az életemben ezt gyakorlom, az életemben ezt teszem. Figyeljetek, Isten országa rengeteg apró dologból épül fel. Rengeteg apró dologból, amint Isten emberei választ adnak Isten tervére az életükbe, és azt mondják, hogy itt vagyok, és használj engem. Nem nagy dolgok. Góliát ölés az 2 évtizedben egyszer van. És nem is mindannyiunknak az életébe. Ez egy ritka dolog a Góliát ölés. De a juhok mellett lenni. És a juhokat terelni. Azt az 5-öt. Azt a 3-at. Azt a 2-t. Azt a 15-öt. Hűségesnek lenni a kicsin úgy, hogy ez értékes. És közben imádni Istent a juhok mellett. És zsoltárokat írni. Úgymond énekelni. Figyeljetek, az ajándék, az egy olyan dolog, és amikor Isten terve az életünkben, a személyes elhívásunk, ez egy olyan dolog, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, amint teszem, érzékelem, hogy ez jelentőség teljes. Mert Isten benne van. Lehet, hogy más dolognak, más embernek kicsinek tűnik, de nekem nem. És ezt szeretnénk. Amint akár emberek ott állnak az ajtóba, üdvözölnek. Ez jelentőség teljes. Amint emberek kenyereket kennek, ez jelentőség teljes, ennek értéke van. Amint emberek meglátogatnak másokat, és szeretnek másokat, ez jelentőség teljes. Amint ott vagyunk a világban, a szomszédainkkal, a munkatárssal, a családdal, tudva, hogy ez jelentőség teljes, hogy ember halászok vagyunk. Ezt értem a látáson, hogy van egy szellemi iránya az életünknek, és érzem, hogy Isten használ engem valamiben. Így menni el a munkahelyre, így van, Zsuzsa? Azzal, hogy Isten használ engem. Hogyha nincsen ez meg,
Ha nincs egy személyes váltás, akkor zombik vagyunk. Így van, elmegyünk dolgozni, elmegyünk a gyülekezetbe, megcsináljuk a feladatunkat, bármi is. De az egész él. Akkor csak ott van, kit küldjek el, ki megy, itt vagyok, Uram, itt vagyok. Itt vagyok, személyes látás. Figyelj! Ne húzz tovább személyes látás nélkül. Ne húzz tovább. Nem érdemes. Istennek van egy személyes terv, használni akar, és ez egy nagy csoda, ez egy nagy csoda. És ez is kegyelem. Ez is kegyelem. Ez is kegyelem. Amen. 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 Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te az áttöréseknek az Istene vagy. Hogy az életünkben te jelen vagy. Te jelen vagy most. Minden egyes részletben, minden egyes nehézségben, minden egyes próbában. És te jót ígértél, te jót ígértél. Úgyhogy bízhatunk benned. És köszönjük azt a áttörést az életünkben, hogy csalódunk. Csalódunk magunkban. Hogy elfejtkeznek rólunk. Kinek a hibája volt az, hogy Isten terve, Isten terve. Köszönjük, hogy tökéletes kezekbe vagyunk. Köszönjük, hogy tökéletesen szeretve vagyunk. Köszönjük, hogy a bűneink meg vannak bocsátva. Köszönjük, hogy ott van az a kiáltás, hogy elvégeztetett. Köszönjük, hogy a lelkünk küzdelméből kijöhetünk. És elfogadhatjuk azt, amit nem érdemlünk meg. Köszönjük neked. Úgy szeretnénk innen elmenni, Urunk, hogy még inkább bízunk benned. Hogy még inkább csak nyitottak vagyunk, hogy elfogadjuk a te kegyelmedet. Mi inkább csak nem akarunk egy tapottat sem tenni a te irgalmad nélkül. Mi inkább csak te rád akarunk fókuszálni, mert nagy a te hűséged. És mi inkább csak át akarjuk adni az életünket neked. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a te tökéletes tervedet az életünkre. Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy ámen, ámen.
Összetörtem szívedet, de mégsem vádolsz, a vérrel fedez. Ó, annyiszor szállt, megkopott imám hozzád. Irgalmad megtart. minden szükségem te vagy, tegnap, ma is, mind örökké. Mindenem, mind van
sok mindenki akar nekünk sok mindent mondani. Csak így elcsendesedni. Őre fókuszálni. Köszönjük neked, Urunk. Urunk, amikor mi bedobjuk a törölközőt, akkor jössz te. Amikor mi leesünk a lóról, akkor jössz te. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy várhatunk rád. Hogy amint várunk rád, az erőnk az megújul. Szájra kelünk, mint a saskesejük. Köszönjük, hogy te vagy a nagy, és mi vagyunk a kicsik. Te vagy a hűséges, te vagy a megbízható, te vagy az erős, te vagy a csodálatos, te vagy a dicsőséges, tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a tisztelet, tiéd az imádat. Köszönjük, tiéd a kegyelem, tiéd az erő. Köszönjük mindent, minden rólad szól, mindezt te rólad szól. Köszönjük, amikor kifogyunk az ötletekből, akkor nyitottá válunk a te vezetésedre. Amikor csalódunk magunkban, nyitottá válunk arra, hogy leleplesz számunkra a gazdagságodat. Köszönjük a Szent Szellemet, ami bennünk munkálkodik, hogy hűsége, hogy aki elkezdte bennünk a jó dolgot, azt elvégzi a Krisztus Jézusnak a napjára, hogy hűséges az, aki elhívott titeket, meg is cselekszi azt. Hogy szabad menetelünk van hozzád, hogy élvezhetjük a te jelenlétedet, ami mindennél megelégítőbb. Ülhetünk a te öletben, lehetünk a te karjaidban, vagy énekek énekében olvassuk. Karjaival átölel minket. Köszönjük, hogy mindez te rólad szólhat, és egyre kevésbé rólunk. És csak vágyunk erre.